Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ismét nagy szeretettel köszönjük a kedves hallgatókat. A stáb maradt, akik itt...
Nővérek elvihazottak.
Nővérek elmentek. De hát annyira jó levegőt hagytak itt maguk után, hogy örömmel emlegettük is a szünetbe is az együttlétüket. Ha valaki most kapcsolódott volna be az adásba, akkor egyfelől köszönjük szeretettel Burger Ferenc atyával, Virág József vagyok személyesen, és a pultok mögött Szádvári Józsefnek köszönjük a szolgálatát. Ez a napindító Nagybőjt negyedik hetében, keddi reggelen, április 1-én, de nem rosszalkodunk, és az örvendezés hete. Ugye? Ez egyik, amit szeretnénk. És akikről beszélünk, én az örülnék, hogy egy picit összefoglalnánk, az a nagyszerű közösség, a Jézus Szíve Nővérek Társasága, és itt volt igen, közöttünk.
Péter Fida az alapító.
Péter Fida, magyar, alapító.
Magyar nővér, és 2000-ben halt meg. 22-ben születik, és 2000-ben
alapító nővér, aki Kassán született, és végül is a közösség születése az Los Angeles, ugye?
Igen.
Már hát szerintem a közösség igazi születése nagyon nehezen behatárolható, mert szívben születik, és a Jézusi hívásra adott válasz.
Úgyhogy, a lehetőségek
de,
szerint
de a hely való nyilván a központ verni, ugye igen. Ott van, és Magyarországon ilyen, ez nem jó szó, hogy szerencsések vagyunk, de hát hála az égnek és a gondviselésnek, hogy a Szent Lőrinci plébánia mögött, vagy mellette, a templom mellette a kertben ott a magyarországi központjuk, és...
Hatan vannak, ahogy elmondták, igen.
18. kerület, igen.
Itt Magyarországon, amúgy pedig talán 30...
Fölött. 45 fős 45 a fő. Csapat jelenleg. Szerintem hárman vannak itt Magyarországon.
Hárman? Mint azt mondta volna, hogy hatan.
Igen. És a hitoktatás, amit én nagyon próbáltam a velekor a beszélgetésben középpont bejelzni, szerintem a mai gyerekek, nem tudom, mit tapasztalsz, és akik hallgatnak bennünket, hogy a hit átadás, a krisztusi örömhír, a tanbéli, sőt, hát Ferenc atya, hát az Örökmécs kiadó, meg a könyvek, amiket te gondoztál, és amit te is kezelsz, Fila Lajos atyának a családi hittankönyve.
A Frédi atyának a hittankönyve. Arról voltak a megbeszélgetéseink a Frédi atyával. Igen, tehát a hitoktatás kérdését kérdezed, én ezt rendkívüli fontosnak tartom a hit átadásának a metódusát. Ahogy itt ők elmondták, nagyon fiatalosan, nagyon örömmel, nagyon ilyen átütő erővel tudták ezt elmondani. Hát ugye nálunk, az én területemen van katolikus iskola, te pedig most alapítottál egyet, hogy a püspök úrral együtt gondolom, nem csak te, hanem a egyházmegye segítségével. És ez a hátsó gondolat szerintem az iskoláknál, vagy ennek kéne lenni, hogy ott a hit átadásának valamilyen aktívabb szituációja legyen.
A körülmények azok nyilván ideálisabbak, olyan szempontból, hogy az iskola, hogy egy egyházi iskoláról van szó, mondjuk, akkor a lelkületénél fogva azt alapnak tekinti.
Nem merném ezt mondani ilyen egyértelműen. Nem. Azért nem, mert sok iskolánál lecserélték a táblát, de a lelkületet nem. Mert ugye az egyház befogadta, ugyanakkor azért nem lehet egy iskolát csak úgy egy-egybe kisöpörni és újraépíteni.
Világos.
Sokkal jobb szerintem, hogyha egy iskolát a nulláról építenek, mint ahogy te is teszed. Mert akkor képes vagy olyan tanárokat, meg diákokat beleválogatni, akik feltételezhetően keresztényibbek, mint akik érdekből jönnek oda.
Világos. Ez egy óriási téma, és ez egy picit más vágány, de értjük, hogy röviden.
Tehát a hitoktatás kérdésének a eszköze az iskola, vagy egy ilyen apáca rend, lelkület?
Nővérekig.
A nővéreknek a rendje, ugye, akik ilyen lelkülettel és ilyen vidám lélekkel, ahogy itt most köztünk voltak, képesek átadni a hitet. Mert mintha ez hatékonyabb lenne, mint mondjuk a mi...
Hát ezért lenne jó, ezért hívtuk meg őket, hogy a közösségnek ez a karizmája eszközként hozzájárul az, amit ők gyakorolnak évtizedek óta. Tehát amikor én azt mondogatom, hogy pácika figurák és kidolgozott módszer és metódust követnek, ez azt jelenti, hogy ez egy évtizedek alatt kapott, ajándékba kapott és kikristályosodott.
Igen, de ők még akkor indultak el, amikor még nem volt ez a médiával átjárt világ.
Tehát én hatékonynak érzem. Tehát ez az öt módszer, én most el nem merném az érdeklődés felkeltésétől kezdve, ez az öt módszer, ami öt pontból álló módszerük, ami tulajdonképpen évtizedek távlatában is a mai kor emberének.
Ez sikeres, egyértelműen sikeres, csak itt a körülmény, amikben ma élünk, meg az a helyzet, amiben most mi élünk mi Magyarországon, ez hát felvet egy-két problémát. Mondtuk itt az iskolát.
Igen.
Hát például az északi területen iskolákat azért is tettek át a katolikus egyház védelme alá, mert ott egy kicsit jogilag könnyebb a létezés, meg talán anyagilag is könnyebb volt. Ez szül egy érdekhelyzetet, hogy nincs környéken más iskola, csak az, és hát beadjuk a gyereket oda, mégis egyházi iskola. Tudunk ott hatékony hitoktatást csinálni? Ez itt a kérdés, mert ugye, amúgy te most alapítottál egy iskolát, hát miért tetted? Felteszem én azért, mert ott hatékonyabban akarod képviselni a kereszténységet azon a területen. És egy iskolában ezt lehet?
Hát ha mindenféle ezektől a biztos pontoktól eltekintünk, és egy átlagos általános iskolába gondolkodunk, ahol van egy heti egy hittanóra. Ott nyilván a kedves hallgatók is meg tudják erősíteni, hogy velünk együtt gondolkodnak el, és talán imádkozni is hajlandók velünk együtt azért, hogy ez az egy óra, a tapasztalat azt mutatja, egyfelől nyilván nem sok, sőt kevés.
És szerintem nem is nagyon elég.
És a másik az, hogy akiket a szülők beíratnak hit és erkölcstanra, mert van erkölcstan, vagy hit és erkölcstan, azért sokszor, bocsánat, hogy ezt mondom, de azért fontos hangsúlyozni, mert ebből fakad az ima szándékunk. A szülők ugye elengedik erre, vagy küldik őket, vagy biztatják őket, de gyakorlatilag a legtöbb alkalommal nincs háttér, ahova a gyerek visszatér, ahol rákérdeznek, ahol megélheti mindazt, amit itt hallottunk az előbb, hogy életté váltani, találkozni személyesen ott a módszeren belül az élő Krisztussal, ezt a találkozást úgy megélni, hogy az életem része legyen, és nem csak vasárnap. Tehát amikor én a hitoktatást látom, vagy annak része vagyok, mert igyekszem helytállni, de hát nem nagyon sikerül, akkor ezt látom, hogy azért fontos ezeket a módszereket, és ezeket a lelkiségből fakadó, bevált módszereket megismernünk, hogy hát, ha tanulunk belőle, és tudjuk alkalmazni. Hát például egy nagymama ugyanúgy, mint régen, amikor a kis sámlira, vagy a térdére ültette a kisunokát, és mesélt neki, azt gondolom, hogy ma is ne higgyük azt, hogy nincs arra igény, hogy egymásra találjanak a nagyik, nagypapák és a kisunokák, és a beszélgetésben miről beszéljünk? Hogy van-e arra figyelme egy nagyszülőnek, hogy meghívja az unokát arra, hogy abban a rövid időben, szeliden és nem tolakodva értéket adjon át, méghozzá úgy, hogy ez vonzó legyen. Nem? Tehát...
Értem, amit mondasz, de azért azt is látni kell, hogy az ilyen lánglelkű apácák, mint akik itt voltak mennünk, nővérek, bocsánat, akik itt voltak velünk, azoknak a lelkülete is segít ennek az átadásban. Mert hogy mondtad itt a nagyszülőt, aki hát azért mégis két generációval arrébb van, mint az unoka. Hogy az mennyire tud hatékony lenni egy fiatal embernél, vagy gyereknél, aki utána kamasz lesz, és akkor ugye ellenáll.
De én azt láttam az életemben eddig, és nem ma kezdtem, hogy finom fogalmazzak, hogy nagyon sokszor, hogy kitől tanultál meg imádkozni? Ki volt az, aki...
Nagymamám.
A mama. Ki volt az, aki talán régies módján, akkor is régies volt, de maga régies módján hitelesen tudta az imakönyvét simogatni, a szentolvasót magánál tartani, a templomba elhívott, maga mellé ültetett, aki este összekulcsolta a két kezedet, és azt mondta, hogy térdepeljünk le esetleg az ágyban. Tehát gyakorlatilag az nem azt jelenti, hogy a szülőnek nem volt erre figyelme, csak mégis a lelki központ, ahogy szoktuk mondani a házasságban, hogy az asszony a tűzhely, a családi tűzhely, az a melegség és a bensőséges érzelmek, ugye ott körülötte izzanak-e jobban. Hát én azt gondolom, hogy nagyszülőket ezért is kell Szent Anna, Joakim bácsi, Anna néni járjanak közbe, hogy a családokban ezt a képviselőt.
Én érzem a lelkületedben ezt a lendületet, és ez nagyon jó, és ez kell is ahhoz.
De
azért a mai helyzetben bele kell ezt ültetni.
Igen.
Tehát amikor beültetjük a vidéki lelkipásztornak az életébe ezeket a szituációkat, akkor sokszor látszik az, hogy az emberek inkább egy ilyen családi hátteret kérnek az egyháztól, hogy mondjuk az illető első áldozó legyen, vagy megbérmálkozzon, és akkor utána eltűnik. Hát miért tűnik el? Mert a lelkipásztorkodásnak ez a hatékony pillanata valahogy nem marad meg bennük. Tehát hogyha itt a nővérek elbeszéléséből látszott, hogy ők azért nem csak egy alkalommal foglalkoznak mondjuk heti egy alkalommal, hanem egyfajta közösséget Igen. is teremtenek. Hát emlékszel, hogy mindkét nővér azt mondta, hogy milyen gesztusokat gyakoroltak velük gyerekkorukban a nővérek, és ezért tudtak aztán később belépni. Tehát én azt gondolom, hogy az egyházban is van ilyen hullámzása a lelkipásztorkodási sikerességnek. Hogy akkor, amikor mondjuk egy külső nyomásra kell megélnünk a hitünket, abban van egyfajta vagányság. Mikor mi fiatalok voltunk, akkor ugye még a kommunizmus dúlt bőven, gondolom te is emlékszel.
Ilyen öregek vagyunk.
Hát mi már ilyen öregek vagyunk, és akkor a hittanra járni akkor szinte egy ilyen vagány dolog volt. Mert tudtuk azt, hogy esetleg a...
Hát tétje volt a helytállás, meg igen. Tanúságtétel, szülők beíratták a gyerekeiket.
Igen, és 30 évvel ezelőtt igen. Ugye megváltozik a világ, és a keresztény kurzus olyan támogatásban részesül, amelyben ezek a vagány szituációk elvesznek. Igen. Akkor kellenek az ilyen, szerintem az ilyen lelkes, lánglelkű nővérek, mint akik itt voltak.
És ezt ne felejtsük, hogyha módszerről gondolkodunk, hogy most a Máré Rádióban vagyunk. A stúdió nem egy technikai helység önmagában, hanem a eszköze annak, hogy a krisztusi jó hír, vagy a szűzanya lelkülete, vagy mindez együtt megszólítsa a hallgatókat.
Persze, hát lehet, hogy autóba ül valaki, aki most éppen hallgat minket.
Így van. Tehát én azt, mivel rádióban vagyunk, én azt kihangsúlyoznám, hogy kérdezze meg mindenki magától, mindannyian kezdve rajtunk magunkban, hogy nem módszert, hanem milyen, hogy tudom azt, ami megérintett engem, ami az életem része, ami a reménységem oka, a hitünknek az alapja, abból fakadó vallásosságunk. Hogyan tudom a legjobb tudásom szerint ma átadni valakinek? Tehát most példa, ha valaki rákérdez, például a héten mellém lépett egy idős asszony, templomba jár, és azt mondja, hogy a Szent Jónással kapcsolatosan, pedig nem gondolnád, hogy valaki, aki mondjuk 70-80 éves, hogy gondja van a Szent Jónással. És kiderült, hogy mi a gondja, és rájöttem arra, hogy milyen jó lenne, ha látná ezt a kis 5-6 perces videót mondjuk, vagy ezt a fajta megközelítést, vagy hallaná valakinek a beszédnek a részletet, ami pont erről szólt. Tehát ott helyben van egy kihívás, hogy tudsz ma valakinek egy módszert ajánlani, vagy egy eszközt a kezébe adni. Például tegnap a novénákról beszélgettünk. Valaki megkeresett, hogy 9-ed, nem tudom, Jézus válsebb tisztelet, ugye? Hogy nagybőjtben van ennek helye, vagy a Jézus szíve 9-ed, ugye? Tehát, hogy ezek érvényesek-e most is, és tudjuk ezt ajánlani? Vagy például hogyan szólítsa meg az unokáját? Ugye, régen elég volt egy képes bibliát a kezébe adni valakinek, én például órákig el tudtam lapozgatni, de ma a gyereknél...
Ma már nem nagyon.
Nem, vagy valami más módszer van-e. Szóval a kérdést tudom könnyű föltenni, de hát szerintem az első
lépés. Nézd, az egyháznak mindig is kell keresni ezt a formulát, hogy hogyan tudjuk hatékonyan átadni a krisztusi örömhírt. Ha ennek a keresésnek lendülete vész, akkor az egyház sótlanná válik. Tehát kellenek olyan emberek, akik ezt fölrázzák, akár a saját karizmájukkal, mint a rendek, vagy a nővérek, vagy olyan szituációk, amiket említettünk máskor is, amikor ilyen újabb fajta lelki gyakorlatok alakulnak. Te is mondtad, hogy részt veszel ilyenben.
Így van.
Tehát ezek mind azt szolgálják, hogy megszólítják az embert, és megrázzák a lelkét, hogy odafigyeljen, és ne sodorja el a világ. Mert én azt gondolom, hogy a híveinknek ez az immunhatása, amivel védenék a saját hitüket és a belső életüket, ez valahogy elgyengül, és a világ letarolja a lelkiségével vagy lelkületével a kereszténységnek a hatékonyságát. Kellenek az ilyen emberek, mint ezek a nővérek.
Hát a második rész tulajdonképpen most akkor erről beszélgetünk egy kicsit, reméljük, hogy nem volt fájdalmas a kedves hallgatóknak, és inkább kérdéseket vetettünk föl, de a válaszok között volt egy, amit például ma tudtunk meg a Jézus szíve nővérektől, akik a társaság, a közösség, akik ebben élnek és ezt a karizmát gyakorolják. Mivel ez időnk lejárt, 2 percünk van, ezért el is kell, hogy köszönjük a kedves hallgatótól. Egy mondattal szerettem volna utalni a mai evangéliumra, amit tőled hallottunk, és utána beszélgettünk róla egy jó órával ezelőtt. Ugye nincs emberem, aki oda vezessen a forráshoz, hogy gyógyulást találjak, mondja a 38 éve béna. Hát, hogyha valakinek fölmutatjuk ez egyik módszert, az egyiket azok közül, akik működnek. Ha rátalálunk a nővérek közösségére, ha rátalálunk egy másik lelkiségre, amely ezeket képviseli és nyújtja, akkor Jézusra találunk, aki oda vezet bennünket az élet forrásához, az életvizéhez.
Igen, hát nekünk kéne ennek az embernek lenni, akik a világot, mint a segítségre szoruló emberek tömegét magáról veszi, vagy fölemeli, és utána járni tanítja, és megindítja őt az úton, amit a nővérek is
legyünk tesz. Is azok, én azt javaslom.
Így van.
Burger Ferenc atya, köszönjük szépen. Majdnem rossz nevet mondom, Szádvári József. Majdnem Fogas Judit nővért mondtam. Isten nyugosztalja őt. Szádvári József, köszönjük a technikai segítséget. Virág József, búcsúzom a kedves hallgatóktól. Áldott szép napot, jó böjtölést, és vidám, mert van reménységünk. nagybajti negyedik hetet és napot kívánok mindenkinek. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
Dicsértessék.